Ami segítségünk, elcsendesedésünk, ige hallgatásunk, megszólítatásunk, megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy azért lehet üdvösség, azért lehet váltság a halálból, a kárhozatból, mert te belehaltál a bűneinkbe, és mert te feltámadtál, és te vagy az örökkön örökké élő. Te vagy az elsőszülött a halottak közül, az üdvösség azért biztos, mert te cselekedted. Úr Jézus Krisztus, hogyha mi elfogadtuk a te kegyelmedet, az üdvösségünk azért bizonyos, mert te megcselekedted. Nem a mi bűnvallásunkért, nem a mi igyekezetünkért, nem a mi hívő életünkért, hanem miattad. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy a rendíthetetlen kőszikla, és köszönjük, hogy áll a kőszikla mindörökké. Köszönjük, hogy aki rád épít, az benned megmarad. Könyörülj rajtunk, hogy nem magunkra építsünk. Könyörülj rajtunk, hogy ne egymásra építsünk. Könyörülj, hogy ne a világra építsünk, és hogy ne a világtól, ne többségtől, ne másoktól várjunk elismerést, megbízatást, hanem te tőled. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy mondhatjuk, hogy itt állunk, mit akarsz, Urunk, hogy cselekedjünk, rendelkezz velünk. És Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy van lehetőségünk benned. Az alázatban, a hitben, a te megismerésedben köszönjük, hogy tovább növekedhetünk, és köszönjük, hogy te meggyőzhetsz arról bennünket, hogy hitben járva sem vagyunk készen, hanem te tovább fogsz formálni. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy ne ellenálljunk a te munkádnak. Könyörülj rajtunk, hogy ne álljunk ellen annak a szolgálatnak, amit te ránk bízol, azoknak a feladatoknak, hanem kérjük azt, és engedelmeskedjünk annak, bocsásd meg, amikor nekünk jobb ötletünk van, mint a te megbízatásod. Szeretnénk eléd borulni bűnbánattal és alázattal, de nem alázatoskodással. Téd a dicsőség, Jézus. Amen. Testvéreim, a hétfő estéhez kapcsolódva, és így az a egység a hétfő est és a délelőttökben, hogy akik életében nem volt hiába való a váltság. Ugye hallottunk tegnap Jánosról, és így csütörtökön, és ma délelőtt Péter és Kornélius párosa. És testvéreim, így olvassuk Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv 10. fejezetéből. Egy hosszabb igeszakaszt olvasunk. A 23. verstől kezdődően, és a 43. verssel bezárólag. Apostolok cselekedetei, 10. fejezet, és a 23. verstől kezdődően, Apcsel 10.23-tól így szól hozzád és hozzám az élő Isten élő igéje. Erre Péter behívta és vendégül látta őket, mármint Kornéliusnak a követelt. Másnap aztán velük együtt útra kelt, és a joppéi testvérek közül is vele tartottak néhányan. A következő napon megérkeztek Cézáreába, Kornélius pedig összegyűjtötte rokonait, a legjobb barátait, és úgy várta őket. Amint Péter be akart lépni, Kornélius eléje ment, lábához borult, és imádni akarta. Péter azonban felemelt, és így szólt hozzá, állj fel, én is ember vagyok. Amikor beszélgetve bement vele, sok embert találtott összegyűlve. Ekkor így szólt hozzájuk, tudjátok meg, hogy tiltott dolog zsidó embernek idegennel kapcsolatot tartania, vagy hozzá bemennie. De nekem Isten megmutatta, hogy egyetlen embert sem mondjak szentségtelennek vagy tisztátalannak, ezért el is jöttem vonakodás nélkül, amikor értem küldtetek. Most pedig hadd kérdezzem meg, miért küldtetek értem? Ekkor Kornélius így szólt, 4 nappal ezelőtt, körülbelül ebben az órában, délután 3 órakor imádkoztam. És íme egy férfi árt meg előttem fénylő ruhában, és azt mondta, Kornélius, imádságod meghallgatása talált, és alamizsnáidról megemlékeztek az Isten előtt. Küldj el tehát Joppéba, és hívasd át Simont, akit Péternek is hívnak. Ő Simon Timár házában van megszállva a tengerparton. Nyomban elküldtem tehát hozzád, és te jól tetted, hogy eljöttél. Most tehát mind itt vagyunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta. Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy válogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt és igazságot cselekszik. Ezt az igét küldte Izrael fiainak, amikor békességet hirdetett Jézus Krisztus által. Ő a mindenség ura. Ti tudjátok, mi történt kezdve Galileától az egész Júdeában azután a keresztség után, amelyet János hirdetett. A názáreti Jézust felkente az Isten, Szentlélekkel és hatalommal, és ő szerte járt, jót tett, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög igájában vergődtek, mert az Isten volt vele. Mi pedig tanúi vagyunk mindannak, amit ő tett a zsidók tartományában és Jeruzsálemben. Őt azonban fára feszítve megölték, de az Isten harmadnapon feltámasztotta őt, és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék, de nem az egész népnek, hanem csak azoknak a tanúknak, akiket előre kiválasztott erre az Isten. Mi nekünk, akik együtt ettünk és ittunk vele, miután feltámadt a halálból. És ő megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tegyünk bizonyságot arról, hogy ő Istentől rendelt bírája élőknek és holtaknak. Róla tesznek bizonyságot a proféták mind, hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Most tehát mind itt vagyunk az Isten szín előtt, hogy meghallgassuk mindazt, amit rád bízott az Úr. Erre Péter beszélni kezdett, és ezt mondta, most kezdem igazán megérteni, hogy nem személy válogató az Isten. Kedves testvéreim, mai délelőttünk ige magyarázatának a címekét Isten ezt helyezi a szívedre, a szívemre, hogy továbbformálódás. Továbbformálódás. Nem vagy készen. Megkérjük ott a fiatal embereket a hátsó sorba, és hogy üljetek előre is így, akkor nem kell. Gyertek ide az első sorba. Mert ott nagyon, igen, 3 fiú ide. Most. Hát megijedtem, hogy eltűntetek. Teljesen ilyen szék ülőkkel magasságban lévő fejjel. Mondta Péter bácsi, hogy következő hely már a szószék. Isten hozott benneteket is. És testvérek, adja az Úr, hogy tényleg ne csak testben, hanem lélekben is itt legyünk. Örök életnek beszélde ezt, tudjátok, ez döbbenetesen fontos dolog. Döbbenetesen fontos dolog, amit az Isten helyez a szívünkre. Tehát továbbformálódás, nem vagyok készen. Nem vagyok készen, tehát beszéltünk itt este arról, hogy itt már a megtért Péterről van szó. Tehát már járt Péter lélekben is a kereszt alatt. És aztán azt kellett, hogy mondja ott a Joppéi háznak a tetején imádkozva, hogy Uram, más elképzeléseim voltak rólad. Látjuk, milyen veszélyes, amikor az embernek megvan egy elképzelése az Istenről. Amikor az ember mondja meg, hogy szerintem az Istennek milyennek kell lennie. És roppant őszinte, amikor azt mondja, Egy személy, a keresztről való bizonyságtétel előtt ott van egy személyes bizonyságtétel, és azt mondja, hogy most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten. Tehát benne az eddig más elképzelésem volt hívőként is az Istenre. És most kezd az Isten ismeretem mélyülni. Kezd világossá válni, hogy kicsoda valójában az Isten, önmaga szerint az Isten. Ugye milyen veszélyes, amikor én gondolom, hogy Isten mit kell, hogy csináljon, mit kell, hogy tegyen, kivel mit kell, hogy tegyen, hát mégiscsak a pogányokkal nem kell Istennek foglalkozni. Az én haragosaimmal nem kell az Istennek foglalkozni. És ott van ezzel szemben Cornélius, a pogány hivatásos katona, aki szintén imádkozik. De testvérek, nézzük meg, hogy Péter is makrancos, de imádkozik. Formálható. Kemény fejű, de formálható. És ugyanabban az időben, 60 kilométerrel arrébb, más nemzetiség, más vallás, más mentalitás, más identitás, ugyanott imádkozik az ember, és az imádkozó embereknek Isten az életútját keresztezi. Mert kapcsolatban van Péter is a mindenható Istennel, kapcsolatban van Cornélius is a mindenható Istennel, és Krisztusban találkoznak. Amikor szolgatások, házastársak, családtagok, különböző nemzetiségeknek a tagjai Krisztusban találkoznak. Egyébként Cornélius, mondt, beszéltünk erről is, hogy a világi környezetből érkezett, sokkal könnyebben meggyőzhető az Isten által, mint a becsontosodott vallásos. Hát Péternek el kell mondani a háromszor, és akkor is még nehezen érti meg, és olyan jó volt, kis csoportból is mi beszélgettünk erről tegnap, hogy van, amikor nekem Isten sokkal többször kell elmondani, és elmondja, mint háromszor. Cornélius katona küldi az úr azok követét, és Cornélius azt mondja, rendelkezz velem, itt vagyok, állok rendelkezésre. Mennyivel másabb? Állunk ki az úr rendelkezésére itt ezen a héten. Uram, állok a rendelkezésedre, világítsál át! Világítsál át, és szólj hozzám, formálj, és én hadd tudjak engedelmeskedni. Testvérem, amikor valakit az Úr készít elő valamire, nézzük meg, hogy Isten milyen jól ismerte, Jézus milyen jól ismerte Pétert. Nem először küldte Cornéliusnak a követeit, hanem először megmutatta neki, hogy meg kell lenned a tisztátalan dolgokat. És nem azért volt, mert ez pont így jött össze, hogy egy kicsit késtek a küldöttek. Ezt Isten percre pontosan összehangolta, és felkészítette. Testvérem, ha valamit Isten el akar végezni benned, meg Isten el akar végezni valamit rajtad keresztül, akkor arra fel fog készíteni. Na most itt az a nagy kérdés, hogy te hagyod-e magadat, vagy bekeményítesz az Istennel szemben. Mert én nem biztos, hogy előre érted. Ezzel kéri Isten a bizalmadat, hogy alá mered-e írni neki a biankót. Alá mered-e írni Istennek az üres papírt. Elé tesz Isten egy üres papírt, és azt mondja, hogy aláírom a nevemet, és Uram, azt írsz az üres lapra az aláírásom föl, amit akarsz. Na ez a bizalom. Ez a bizalom. Máriáról olvassuk. Nem értetted, a szívében forgattad, akkor elfogadta. Uram, te mondod, nem értem, nem tudom, de hiszem. És testvérem, sokszor utána fogod megérteni, de rámered-e bízni magadat előre? Rámered-e bízni magad előre? Testvérem, amit az Isten a szívedre helyez, zárd a szívedbe, forgasd, hidd el, adj igazat neki. És ő, mint a kis csibe időben ki fogja kelteni. Tehát, hogyha kis csibét akarsz, akkor ne üsd fel rögtön a tojást, mert abból csak rántotta lehet. Tehát ahhoz, hogy épp kézláb kis csibe legyen, ahhoz hosszú időnek kell a tojásnak a kotló alatt lenni. Merd oda bízni. Merd oda bízni a szíved, hogy amikor az világossá lesz, az Úr szerinti rendelt időben legyen. Testvérem, mennyire hagyod magadat meggyőzni? Mennyire hagytad, ha már ittben jársz, milyen nehezen hagytad magadat meggyőzni? Az Isten szentsége felől, hogy ő tud mindent a legjobban? Mennyire hagytad magadat meggyőzni a bűnösséget felől? Na jó volt itt Ferének meg Évének tegnap hallgatni a bizonyságtételt, hogy jó, nem vagyunk azért olyan jó emberek, de hát azért hát a többiek. Többiek. Most az téged vigasztal, hogy a többiek a kárhozatban lesznek? Vagy Tamás testvérünk példájával, hogy a vízszint alatt megfulladsz. Na most te fejed meg az orrod a vízszint alatt egy méterrel van, te mennyire fulladsz meg kevésbé, mint akinek a feje 100 méterrel van a vízszint alatt, nem? Te sokkal kevésbé haltál meg, mint te. Vagy ő jobban meghalt, mint te. Aki már bankot is rabolt, meg embert is ölt, az jobban elkárhozott, mint aki csak szívben paráználkodott, meg aki csak sóvárgott a másiknak a javai után. Mennyire hagyod magad meggyőzni a bűnösséget felől? Aztán mennyire hagyod magad meggyőzni az Isten bocsánata felől? Mert a bűnösséged az teljes. De kedves testvérem, a Krisztus bocsánata is teljes. Nem kicsit bocsát meg, hanem teljesen. Teljesen. Mennyire hagyod magad meggyőzni az Isten szentsége felől, a magad bűnössége felől, meg a bocsánata felől? És testvérem, ha lehet így mondani, de sokszor nehezebb elhinni, mikor már felismerted a bűnösségedet, akkor már sokkal nehezebb elhinni, hogy erre is van bocsánat. Tudod, miért van bocsánat? Jézusért. A keresztért van bocsánat. A Jézus haláláért van bocsánat. Nem a mi bűnvallásunkért, csendeshetünkért van bocsánat. A Krisztusért, a haláláért van bocsánat. És testvérem, megérkeznek a követek, és azt olvassuk, hogy Péter vendégül látja őket. Fennakadtunk ezen? Fennakadt, hogy elmondja másnap, mikor megérkeznek Cézáreába, hogy tiltott dolog tiszta vallásosnak bemenni a tisztátalan pogányhoz, de ugyanúgy tiltott dolog a tiszta vallásosnak befogadni a tisztátalan pogány. Vonakodás nélkül befogadja, leülteti őket az asztalhoz, és vendégül látja őket. Fennakadtunk ezen? Hogy ő már ott szó nélkül megértette. Testvérem, egy órán belül ott megértette, nem? Ahhoz már nem kellett, másnap beszél róla. De amikor ő vendégül látja a tisztátalan zsidó vallás értelemben tisztátalan követeket, ő akkor már engedelmeskedik az Istennek, hogy amit az Isten megtisztított, azt nem mond tisztátalannak. Hé, testvérek, nem is tanul olyan nehezen ez a Péter. Gyorsabban tanul, mint gondolnánk. Olyan apró, drága aranyrögök vannak elrejtve az igébe, és észrevettük azt egyébként, hogy amit az ige leír, hogy Cornélius mondja a munkatársainak, hogy menjetek el és hívassátok, hozzátok ide nekem azt a Pétert, aztán amikor megérkezik, akkor is elmondja a történetet, de egyébként azt, hogy hívasson téged a házához, és hallgassa meg, amit te mondasz, azt csak onnan tudjuk az igéből, hogy mit mondanak a követe, amikor megérkeznek Péterhez Joppéba. Tehát ezért kell egy történetet mindig teljes egészében elolvasni. Egy történetről nagyon jól akarjuk tudni az evangéliumból, akkor mind a négy evangéliumot elolvasni, mert Isten egy-egy információt itt helyezel, ott helyezel, és amikor a teljes igét átolvasod, akkor érted meg. Tehát ez nem gyors te a filter, testvéreim, az ige. Nem lehet elkapkodva az igét olvasni. Ezt innen tudjuk meg. Elmondja, egyszer nekem azt mondta valaki, a Vizsolyba is kézbe adtuk Végh Tamás testvérünknek a zöld könyv, de hát a Bibliából egyébként lehet tudni. Azt mondja, egyszer nekem valaki elolvassa, és gondoltam, hogy de jó! Ez a recept a megtérésre, hogy a zöld könyveket kell osztogatni. Nem ez a recept, testvéreim. Ez is lehet. Viszont valaki azt mondja, hogy hát ez felháborító. Mondom, ez nem normális. Felháborító, mondja az illető, hogy elolvasva a bűnbeesés történetét, hogy Isten megmondja Ádámnak, hogy miről szabad enni, miről nem. Éva még nincs is megteremtve. És akkor milyen szemtelen az Isten, hogy Évát kéri számon, pedig Éva nem is tudta, hogy mit szabad, meg mit nem. Értjük, hogy mit ki tud csavarni a kísértő a bibliolvasásból. Ezt első másodperc bottáltam leforrázva, de Isten adta meg, és mondom, figyelj már, olvasd már el még egyszer ott az igét. Hát le van írva, hogy Éva maga tesz bizonyságot arról, hogy tudjon, mit kell csinálni, meg mit nem. Mennyire olvasunk figyelmesen az Isten igéjét? Vagy mennyire akarjuk kicsavarni az Isten igéjét? Egyébként meg látszik, hogy milyen jó házassága volt Ádámnak, meg Évának a bűnbeesés előtt, mert arról, hogy Éva bizonyságot tesz a kísértőnek, abból világosan tudjuk, hogy ezt Ádám neki elmondta. Meg ugye a nagy héten vizsgáltuk, hogy Pilátusnak meg a feleségének nem lehetett valami jó házassága, mert hát milyen dolog az, hogy neki be kellett üzenni a tárgyalóterembe, hát akkor ennyire nem voltak beszélő viszonyban? Ha egy hálószobában aludtak, hogy figyelj, gyötrődtem álmomban, figyelj már. Vagy nem is aludtak egy hálószobában, vagy ha igen, és nem beszélgettek, te semmiképpen nem jó. Tehát vendégül látta ezeket a pogányokat, és másnap útra kell, és vállal egy 60 kilométeres gyalogutat. 60 kilométeres gyalogut. Vállalja a hosszú utat, és már ott mondja, hogy vonakodás nélkül, ugye megmosolyogjuk, de hogy vonakodás nélkül, igen, mikor már eljönnek, akkor már vonakodás nélkül, mert közben Isten meggyőzte a szívében. Tehát a nagy tusa az mindig a szívben van. Testvérem, te mit vállalsz az evangéliumért? Te mit vállalsz az Isten ügyéért? Mit vállalsz a gyülekezetben, amit rád bíz az Úr, vagy ami neked kényelmes? Mert lehet, hogy éppen sokkal könnyebb megtenni 60 kilométer gyalog, mint leszállni a trónról. Tehát te mit vállalsz az Isten ügyéért? Ami neked kényelmes, vagy amit rád bíz az Isten, vagy amihez éppen neked van kedved. Vele tartottak a Joppéi testvérek közül is négyen. De azt jelenti, hogy Joppéiban már van gyülekezet. És testvérek, közösség. Ők nem mennek bizonyságot tenni, ők imaháttérnek mennek. Ott tudsz állni egy ima háttérként azok mögött, akiket pont abban a helyzetben Isten a frontra küld. Az éppen szolgáló mögött ott vagy-e? És amikor te vagy éppen a fronton és a szolgáló, akkor fogadod-e az ima hátteret? Fogadod-e az ima hátteret? És testvéreim, meg ugyanakkor ott vannak tanúként. El is mondja Péter, hogy tanúkul választott ki minket. És két tanú szavára áll meg az igazság. A párban való szolgálat. Ott vannak tanúként, és ott vannak tanúként afelől is, hogy Kornélius házi Isten tiszteletén mi hangzik el. Mert rögtön jön majd a jeruzsálemi zsinatról a prüszkölés, hogy mi az, hogy pogányok között is hirdetitek az evangéliumot. Mi az, hogy kimentetek utcamisszióba, mi az, hogy kimentetek a drogosok közé, kimentetek az alkoholisták közé, kimentetek a Vörös Lámpás negyedbe. Mi az, hogy máshol is, nem csak a tradicionális keretek között szóljátok az evangéliumot. Vigyázzatok, nem ész nélkül és nem fej nélkül, hanem amire az Úr indít.
amire az Úr indít. Tehát ez már Péternek nem egy ilyen kard-kikard kül megbízatása volt, hanem erre Jézus Krisztus nagyon komolyan felkészítette. És aztán majd a jeruzsálemi zsinaton is meggyőzte. De nem egyedül ment, hanem ott voltak a tanúk, hogy pontosan mi történt, hogy ő hirdette az evangéliumot, és utána töltetett ki a Szentlélek a pogányokra is. Ott vagy-e ima háttérként a gyülekezet élete mögött? És testvérem, mennyire szívügyed az evangéliumnak a terjedése? Mondta valaki, hogy van egy nagyobb gyülekezet, aminek van intézmény, hálózata, iskolája, óvodája, tehát nem egyházi alkalmazottak sokasága, és elment egy vendég látogató oda, és akkor mondják, hogy nekünk ez van, az van, és ilyen félreteszi az egész, és a vendég megkérdezi, és hogy álltok Jézussal, testvérek? Rendben van, van iskolátok, óvodátok, idősek otthonnal, közétkeztetés, de hogy álltok Jézussal? Ha Jézus van a középen, rendben, ha Jézus azzal bíz meg, hogy indíts óvodát, ha Jézus azzal bíz meg, hogy indíts közétkeztetés, de hogyha nem indít. Mert a keret, meg ha van templomunk, van gyülekezeti termünk, az mind keret. Kinek van otthon olyan képkeret a falon, amiben nincs kép? Kinél van otthon olyan képkeret, amiben nincs kép? Testvérem, a templom, ez a konferencia központ, a biblia borítód, a gyülekezeti terem, az udvaron, minden, az mind képkeret. Maga közepe Jézus. Ha nincs Jézus a közepén, akkor kong. Akkor kong. Mennyire szívügyed az evangélium terjedése? Az evangélium terjedése. És testvérek, amikor csak a kispadon kell ülni, részt veszel olyan szolgálatokban, amikor csak le kell ülni a kispadra, és nem te vagy a pódiumon. Amikor háttérbe kell szorulni, ahol más gyülekezetekben való ébredésnek kell örülni, amikor más családokban való megtérésnek kell örülni, lehet, hogy vannak nehéz családtagjaid, akiknek a megtérésért imádkozol már évtizedek óta, tudsz-e örülni annak, hogy a másik családtagja tér meg? Miközben a tiédért imádkozol. És a kettő nem zárja ki egymást. És testvérem, tudsz-e örülni annak, magyarként, hogy mondjuk ébredés van a románok között, ébredés van a szlovákok között, ébredés van a vérszerint izraeliták között, ébredés van a cigányság között, tudsz-e örülni annak magyarként? Tudsz-e annak örülni, amikor mondjuk egy haragosod tér meg? Testvérem, mi nagyobb öröm számodra, egy haragosod megtér, vagy hogyha még nagyobb bajba kerül? Hopp, betalált. Nálam is. Testvérek, mi nagyobb öröm? Jézus azt mondja, imádkozzatok az ellenségétekért. Miért van, legyen rajtuk áldás? Térjenek meg. És testvéré válik. És testvérek, nem is gondolnánk, hogy ez itt a világmisszió szempontjából milyen hatalmas áttörés ez a házisten tisztelet. Tehát itt megnyílik egy csap. Tehát ez a világmisszió szempontjából egy hatalmas kapu. Ez a házisten tisztelet. Tehát egészen eddig a pillanatig nem hirdettetett evangélium olyanok között, akik nem vérszerint izraeliták, akik nem tradicionális keresztelt reformátusok. Vagy történelmi egyházhoz tartozók. Pedig Jézus mit mond a Máté 28-ban? Menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet. Tehát Jézus ezt hamarabb megmondja. Egyébként a szirofőniciai asszonynak is azt mondja, nem küldetem, hanem először az Izrael házának elveszélt jójét, de amúgy a többiekhez is. És testvéreim, egy hatalmas áttörés, de ugyanakkor mégis nagyon személyes. Tehát Isten soha nem elvontan dolgozik. Tehát Isten
mindig szemétől személyig, szívből szívbe, hitből hitbe. A világmisszió sem hatalmas irodákban dől el, hanem a világmisszió is az élő ige mellett történik, térden. Térden. És volt, aki egyszer azt mondta, hogy menni külmisszióba, hát nálunk se tért meg mi mindenki. Testvéreim, soha egy ország nem külden egyetlen misszionárius sem, pedig azt mondanám, míg az utolsó állampolgárú meg nem tér. Nem, hanem ahol ébredés van, ott lehet, hogy nem tudunk elküldeni, nem tudom én, Nepálba egy saját misszionárist a gyülekezetből, de tudjuk imádságban hordozni, tudjuk figyelemmel kísérni, meg esetleg tudjuk anyagiakban is támogatni. Ez mindig párhuzamosan működik. Hát testvérek, hát akkor Izrael fizikai határait nem hagyta volna el még az evangélium a mai napig. A mai napig nem hagyta. És nézzük meg, hogy egyébként 100 éven belül, pár szűk évtizeden belül az egész földközi tenger melléke hallott az evangéliumról. Valami börtön töltelék, Pálon keresztül, mert az Isten elhívta őt tanulnak. Beteges volt, nem volt ékes szóló. Pál nem volt ékes szóló, testvérei. A szíve volt a Jézusé. Mondja a korintusiaknak, hogy aggódva mentem hozzátok, hogy mit fogtok mondani, ha meglátjátok a esetlen termetemet. Testvérek, megérkezik Péter Kornéliuszhoz, ő fogadja a tornácon, és leborul előtte, és imádni akarja. Hát milyen jól esetett volna ez? Mekkora kísértés volt ez Péternek? Testvérem, nagyobb kísértés volt, mint hogyha Kornélius orba gyűrte volna. Testvérem, egy túlzott tiszteletadás, imádat, a szolgálatodban nagyobb kísértés, mint hogyha szembe köpnek az evangéliumért. Nagyobb kísértés. Hogy fogadod, amikor már túlon túl dicsérnek? Úgy jól esik ez a mozdulat? Emlékezzünk, Lisztrában ott van Pál és Barnabás. Párba hirdetik az evangéliumot, ott csodatétel történik a szolgálatuk nyomás, abban a pillanatban felteszik a Zeus talapzatra őket, és elkezdik imádni. És mondják, nem, mi az evangéliumot hirdetjük, jön valami kis háttér felbújtogatás, ismerős, és megkövezik. Tehát testvérek, az emberi imádat, meg az üldöztetés az ilyen párba jár, kibillen az inga az egyik oldalból a másik. Olvassuk el, ugyanazon a helyen akarják bálványtalapzatra állítani, és ugyanazon a helyen kövezik meg őket. Döbbenetes. Vigyázz, mert nagyon nagy kísértés. Aztán testvérem, álszerénységgel, meg álkegyességgel mennyire szoktuk kiprovokálni a dicséretet? Erre az analógiára, amikor azt mondja Ázsi, azt mondja, hogy jaj, most kedveseim, olyan nem jól sikerült most ez a leves. Próbál meg azt válaszolni, tényleg igazod van, ez nem jó. Pedig csak egyet értettél, nem? Ilyenkor az a burkolt elvárás, dehogy is nem, hát ez jobban sikerült, mint eddig bármik. Keresztény analógia, hát ez most ezt nem jól tudtam megcsinálni, ja, hát nem vagyok én erre alkalmas. Ilyenkor mit vársz el tulajdonképpen? És testvéreim, Kornélius meghívja családtagjait, legjobb barátait, meghív erre a házi Isten tiszteletre, azelőtt, mielőtt még megkérdezte volna Pétertől, figyelj, miről fogsz beszélni. Előre bizalommal. Kit hívnál meg magadhoz egy házi Isten tiszteletre? Hú, hát a családtagjaim mit mondanak? Hát a barátaim mit mondanának? Testvéreim, nem recept, ugye tegnapi bizonyságtévünk elmondták, hogy bizonyságot tettek a régi baráti körükbe, és el kellett, hogy maradjon. De Isten ad új barátokat. Tegyél bizonyságot egyszer, vagy esetleg még egyszer óvatosan. Nem kell, senkinek nem kell a torkán lenyomni az evangéliumot. De megpróbáltad-e? Megpróbáltad-e egyetlen egyszer is? És a házisten tiszteleten tudok olyan gyülekezetről, ahol téli időben így nagyon nagy a település, és így téli időben a bibliórával párhuzamosan voltak, tehát egy nagy község, a házi Isten tiszteletek, ilyen házi bibliaóra, és be kellett vezessék, hogy csak néhány kancsó víz, meg annyi pohár az asztalon, ahányan vannak. Mert elkezdtek a házigazdák süteményversenyt. Süteményversenyt, hogy még házigazda asszony tud finomabbat, és hát valahogy Jézus bekerült a tálca alá. Süteményes tálca alá. És testvéreim, még röviden arról, ugye van egy személyes bevezető. Elmondja Péter, hogy eljöttem vonakodás nélkül, ezt itt alá is húztam, mert akkor igen, vonakodás nélkül, de nagy tusát azt Jézussal megvívta, és megadta magát, és tulajdonképpen testvéreim, Péter azzal győzött, hogy megadta magát Jézusnak. Amikor Jákobnak azt mondja Jézus, hogy küzdöttél az Istennel és győztél, abban győzött, hogy megadta magát az Istennek. Nem azzal győzöl, hogy azt hiszed, hogy lematekozod agyban a Bibliát. Azzal győzöl, amikor megadod magad az Istennek. És van egy személyes bevezető, ugye most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyi válogató az Isten, és testvéreim, utána ott van egy Krisztusról szóló világos ige hirdetés. Egy világos, rövid, ószövetségi proféciákkal összehangolt, a keresztről, a feltámadásról, és a személyes bizonyságtételről összhangban. Testvérem, a bizonyságtételedben mi van ott? Mert ha csak magadról beszélsz, ezt már százszor mondtuk talán ebben a közösségben, és itt ezen a helyen is, hogy a bizonyságtételedben te vagy a középen fényes, vagy a Jézus Krisztus keresztje ragyog. De arra is kell vigyázni, hogy a bizonyságtételedben legyen egy pár személyes momentum, de mégis Krisztus legyen középen, hogy arról tudj beszélni, hogy a Krisztus keresztje személyesen mit munkált a te életedben. Tehát, hogy élő kapcsolat van a szívem meg a Krisztus keresztje között. De mindig Jézus legyen középen. És az új szimfónia, hogyha a főhangot a kereszt Krisztus adja meg. Hogy igen, és nézzük, mit mond, ti is tudjátok, hogy mi történt. Hallottátok már, hogy mi történt Jeruzsálemben pár héttel ezelőtt. És most tudjátok meg, hogy az értetek is történt. Tudjátok meg, és róla tesznek bizonyságot a proféták is, mint hogy aki hisz ő benne, az ő neve által bűnbocsánatot nyer. Tehát, hogy te itt, távolról érkezett, ide Cornelius házisten tiszteletére bepottyant, itt erre a csendes hétre már több nappal ezelőtt, vagy pár perccel ezelőtt megérkezett, hiszed, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia, bűnbocsánatod van benne. És testvérem, Péter őszinte volt, mert elhallgathatta volna, hogy nekem ezt meg kellett tusakodnom, hogy eljöjjek hozzátok. Őszinte volt, mert tudod beszélni megfelelő arányban a saját hibáiról is. Tudsz-e beszélni a saját hibáidról őszintén? Tudod, néha ez a legnagyobb bizonyságtétel. Egyszer egy evangelizációra elment egy olyan gyülekezet, ahol szinte csak már hitben járók voltak, és egy vendég bizonyságtevő volt, aki a saját botlásairól beszélt, és oda ment hozzá egy 16-18 éves lány, és azt mondja, lelkész úr, nagyon köszönöm magának ezt a szolgálatot, mert én úgy gondoltam, hogy én ebben a gyülekezetben ma jövök utoljára. Mert itt mindenki tökéletesnek tartotta magát, vagy tökéletesnek mutatja magát, és nekem annyi botlásom van, és azt hittem, hogy bennem van a hiba. De köszönöm a megerősítést. Ezt nagyon helyén értsük, ezt a gondolatot. Egész távol történt ez innen, de érdemes végig gondolni. Aztán megint érdemes arra is figyelni, hogy azzal se versenyezzünk, hogy hát én ilyen mélységben voltam, milyen, tehát az se áll szerénységből tegyük. Igen, tudjunk beszélni örömeinkről, győzelmeinkről, megfelelő arányban, és tudjunk beszélni a problémáinkról is, természetesen nagy plénumot nem érint minden dolog, amit el lehet mondani egy nagy közösségben, vagy közepes közösségben, van, ami tényleg csak négy szem közti lelkigondozói beszélgetés témája. Mire indít az Úr? Mert egyszer valaki megkérdezte, hogy most, ha meg csak a hibáimról beszélek, akkor meg azt gondolja, én csak ilyen botladozó vagyok, ha csak az örömeimről, a győzelmeimről, akkor pedig azt gondolják, hogy fényezem magam. Nem. Jézus Krisztussal, ha élő kapcsolatban vagy, mindig meg fogja mondani, hogy most éppen miről beszéljél. Róla. Róla. Nézzük meg újra. Péter is imádkozott, Kornélius is imádkozott. Jézus Krisztus összehozta őket, és testvéreim, Péter is formálódott ebben. És Kornélius pedig ebben a munkában, a Krisztus kezében pedig aztán új szívet kap. Azt mondja, itt vagyunk, hogy meghallgassuk, amit rád bízott az Úr. Tudod-e, testvérem, a rád mit bíz az Úr? Mert mindenki arra kíváncsi, hogy Jézus mit bízott rád, és nem az, hogy te miről ötletelsz éppen. Rád bízható-e az Isten ügye? Ezt most jól ért, nem te viszed az Isten ügyét, de tud-e már használni, hogy Jézus, hogy rá tudja bízni? Megbízható vagy-e ebből a szempontból? Kornélius megnyitotta a házat. Nem azt mondta, hogy ki a kertbe, ki a tornácra. Megnyitod-e a házad? Megnyitod-e a szíved az Isten ügye előtt? Ez nem azt jelenti, hogy mechanikusan a ház Isten tiszteletet tartsa. Vagy hívjál oda. Vagy kérdezzük meg így, hogy mi az, amit nem nyitsz meg Jézus előtt? Az életednek melyik szektora? A házadnak melyik szektora? A gondolataidnak melyik szektora? Számítógép, internet használatodnak melyik szektora, amiben nincs ott? Amiben nincs ott Jézus? Ugye most kezdem igazán megérteni, nem személyi válogató az Isten. Ennek van egy nagyon jó szövetségi párhuzama, amikor még Jákob 21 évvel a jabbók révi tusakodás előtt 422. dicséretet énekelte valahogy, hadd menjek Istenem, mindig feléd kő lesz a vánkosom. És ott azt mondja, hogy milyen félelmes az a hely. Isten van ezen a helyen, és én nem tudtam. Tehát volt egy elképzelésem, hogy Isten hol tud ott lenni, hol nem, mit tud megtenni, mit nem. Milyen félelmes ez a hely? Ez az Isten háza és a menny kapuja. Béat Orbányi missziónak egyébként az első épülete ezért lett Bétel. Mert csak az a ház állt hosszú évtizedekig, 57-től abban a házban volt a szolgálat, csak abban a kicsi öreg házban. Csak annak azért még tusakodott a szolgálat akkori alapítója, vezetője, Liza néni, hogy mi legyen, és valaki ott volt, és a hajnalba távozott, és ott hagyta ezt a kis kártyát felírva egy igét, egy papírra, hogy milyen félelmes ez a hely. Az Isten háza mennyország kapuja. Isten jelen van ezen a helyen, és én nem tudtam. Tisztában vagyunk-e mi az Isten hatalmával? Tisztában vagyunk-e mi az Isten szentségével? Azt gondoljuk, hogy mi már mindent tudunk az Istenről? Nem, legyél ott előtte alázattal, hogy Uram, is semmit nem tudok rólad, amit te ki nem jelentesz. Amit viszont te kijelentesz magadról, az pedig ad, hogy vegyem nagyon komolyan. Ugye János a szeretett tanítványról is hallottunk, hogy milyen változó, mennydörgés fia volt. Szelíd emberet. Mózesről azt mondja az Isten igéje, hogy nem volt hozzá hasonló szelíd ember. Az, aki agyon csapott egy egyiptomi rabszolgatartót, egy börtönőrt. Az Isten megszelídít. Ez igaz, hogy kellett 40 éves csendes hétre ment. Na látjuk, vannak nálunknál nehezebben formálódó emberek, Mózesnek 40 év kellett. 40 év, és aztán utána 40 évig pedig állt a sarat testvérek. Isten tudta, hogy mire készíti fel. Isten tudta, hogy mire készíti fel. Te nem biztos, hogy tudod, hogy mire készít fel az Úr. Ő tudja. Ő tudja. Növekedett. Péter is növekedett a kegyelemben. Testvérem, te hogy állsz ezzel? Hogy állsz a növekedéssel? Azt gondolod, már készen vagyok? Mert testvéreim, az életben vagy növekedés van, vagy sorvadás van. Amikor a hívő éle stagnál, akkor az azt jelenti, hogy becsontosodott, beállt. Az a beton. A beton az nem növekszik. Az élő fa az növekszik. Tehát vagy növekedik, vagy sorvad a keresztény életed. És testvérem, az engedelmességnek a következménye mindig további ébredés. Péter engedelmes volt. És őszinte volt ezzel, tehát a Biblia megírja ezt a tusát. Ki lehetett volna adni a Szentírásból, nem? Jött a követ, elment, hirdett az evangéliumot, megtértek a pogányok, pont. Leírja ezt a tusát. Leírja ezt a tusát. Hogy a te hasonló tusáidban tud, nem vagy egyedül. És ne az vigasztaljon, hogy jó, hogy Péter is ilyen volt. Hanem az, hogy veled van Krisztus ebben a tusában, és ismer téged, és tudja, hogy téged arra, hogy kell felkészíteni, amire ő használni fog. És természetesen soha ne legyél megvalkuvó, mert aki meg hajbókol, meg minden rögtön igent mond, nem. Jézus Krisztus győzzön meg. Az ő igéje, szent lelke győzzön meg. Az ő maga szentségéről, a bűnösségedről, a bocsánatod tényéről, és aztán a személyes megbíznatásodról. További formáltatásban, még nem vagyok készen, hagyd, és kérd az Urat, hogy győzzön meg, és tovább formáljon. Esetleg egy kis csoportokba pár ajánlott kérdés, hogy te mennyire vagy könnyen meggyőzhető, mennyire vagy könnyen meggyőzhető, mit válasz az Isten ügyéért, azt, ami számodra kényelmes, vagy az, amivel megbíznak, mennyire szívügyed az evangélium terjedése, mennyire szívügyed az evangélium terjedése, tudsz-e örülni mások, most ezt ott kifejtettük, tudjuk, hogy mit gondolunk alatta, tudsz-e örülni mások megtéréséért? Mennyire kísért meg a túlzott dicséret? Mennyire provokálod ezt ki? És a bizonyságtételeinkben hogyan van ott a személyes rész és a keresztről szóló evangélium? Hagyd, kérd, hogy ő győzzön meg, és ő formáljon. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, alázattal állunk meg előtted, mert olyan jól ismersz, és legyél ott velünk, mert először ezek a leleplezések, ezek fájnak, de köszönjük, hogy azért leptázzál le, hogy a leplezett fekélyeinket kitisztítsd, meggyógyítsd, felfakaszd. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megsebzel, de köszönjük, te vagy az, aki bekötözöl. Köszönjük, hogy te adod a növekedést, te adod a formáltatást, te metszel azért, hogy gyümölcsöt teremjünk. A metszés az fájdalmas, gyümölcstermés örömteli, add egyszerre, Urunk. És hadd tudjunk eszközeid lenni a bátorításban és az intésben, és hadd tudjuk az intésedet és a bátorításodat is fogadni, hadd tudjunk együtt munkálkodni, hadd tudjunk együtt örülni a máshol való ébredésekért, megtérésekért, hadd legyen a szívügyünk, Urunk, a Te evangéliumod terjedése szűk környezetünkben és távoli földrészeken, és ezt együtt hadd kérdezzük, hogy mire indítasz. Győzz meg szentséget felől, győzz meg, Urunk, bűnösségünk felől, és győzz meg a Te teljes bocsánatod felől. Köszönjük, hogy ezen a héten még jobban megérthetjük, hogy mi a mélység és magassága, szélesség és hosszúsága a Te kegyelmednek, szeretetednek. Úr Jézus Krisztus, bocsásd meg a álszentségünket és a kegyeskedésünket. Látod, milyen jól tudjuk ezt munkálni. De legjobban magunkat csapjuk be ezzel. Úr Jézus Krisztus, adj, hogy tudjunk állhatatosok maradni a próbában. Urunk, növeld a mi hitünket. Köszönjük, hogy meg lehetünk győződve a felől, hogy sem halál, sem élet, sem magasság, sem mélység, sem démoni angyalok, sem démoni fejedelemségek, sem semmi más teremtmény ki nem ragadhat abból a szeretetből, ha már benne vagyunk, ami megjelente benned, Úr Jézus Krisztus. Szenteld meg kiscsoportos beszélgetéseinket, szenteld meg napunk, hetünk további részét. Legyél továbbra is itt a héten középen, és a szívünkben is középen, és a üres járatainkban is te légy középen, Urunk. A kötetlen személyes beszélgetésekben is te légy ott. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. És Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, aki a dicsőség ma is az örökké valóságban. Amen.